kedves gyülekezet, a római levélből olvasunk igéket a 12. fejezet 9. versétől a rész végéig a 21. versig. Pál apostol római gyülekezethez írott levele 12. fejezet 9. versétől, így hangzik Isten szent igéje. A szeretet ne legyen képmutató, iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvér szeretetben legyetek egymás irán gyengédek, tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálat készségben fáradhatatlanok, lélekben buzgók, az Úrnak szolgáljatok. Reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádságban, imádkozásban álhatatosak. A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket, áldjátok és ne átkozzátok. Üljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért, arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszú állás, én megfizetek, így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséget, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat jóval. Mennyei Atyánk, segíts, hogy el tudjuk fogadni ezeket a tanító, buzdító és intő szavakat, igéket. Kérünk téged, hogy adj engedelmes szívet Krisztus iránt, hogy mindezeket figyelembe vegyük és megtartsuk a mi életünkben. Amen. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy ha így csak ezt a néhány verset olvasnánk, és nem volnánk benne a krisztusi életben, akkor hát szinte besokalnánk, hogy hát mit akar ez az apostol tőlünk, emberektől. Túl magasra teszi a lészet, még ha ennél lejjebb tenni, akkor is levernénk. Lehetetlenség ezt megtartani, mint az egyszerű ember mondta, hogy szép-szép, de ezt senki nem tudja megtartani, ezt senki nem tudja betölteni. Épp ezért bennem is megfordult az a gondolat, hogy nem szabad csak most ezeket elmondanom és hangsúlyoznom a testvéreknek, hanem ugyancsak a római levélből utalnom kell arra a nagy szeretetre, amely Isten felől, Krisztus felől árad az ember felé, mert ez a szeretet lehet alapja annak, hogy mi is buzduljunk, induljunk ebbe az irányba, és a szeretetnek a megélői, megtartói, cselekvői lehessünk. A római levél 5. fejezetében a következőket olvassuk, az 5. verstől. Mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. Mert amikor még edőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus értünk, istentelenekért. Hiszen még az igazért is alig, ha halnak meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. No hát igen, itt van az alapja annak, hogy olvashatjuk a Róma 12-t. Ha ez az alap nem volna megvetve, akkor olyan lenne ez a ház, a szeretet háza, mint ahogy mondja Jézus a hegyi beszédnek a végén, hogy ha valaki ingoványra, vagyis bizonytalan talajra, fővenyre, homokra építi a házát, talaj nélkül építi a házát, akkor jön az árvíz, fújnak a szelek, jönnek a bajok, a nyomorúságok, a szenvedések, és összedől az az épület. Mert hiába beszélünk a szeretetről, és a kereszténység beszél a szeretetről, de azt gondoljuk, talán mi is, meg a világ pláne, hogy azt gondolja, hogy ez mind semmi, hiszen úgy se tudják megtartani. És sokszor botlunk is, esünk is, és azt mondják, hogy ó, hát íme itt van, hát te is, hogy beszélsz, milyen indulat van benned, nem vagy igazi, nem vagy teljes a szeretetben, csak álmodozol, de Isten megvetette az alapját. Szikla szilárd, mozdíthatatlan. Olyan erős, hogy azt senki el nem mozdíthatja. Akármit mond a világ, nemzedékek jönnek, mennek, földi hatalmak jönnek, mennek. Ez a szeretet alap, amely Krisztusban lett megvetve, amelyet ugyan az építők félretettek, megvetettek. A zsidó nép is elutasított ezt a teljes szeretetet, amely Krisztusban megjelent, elutasította, de semmit nem tudtak tenni ellene. Mert bár keresztre feszíthették, megölhették, de harmadnapon föltámadott és él. És örök fundamentum, hőszikla ő, amelyre mi, Péterek, gyengék, fogadkozók, tagadók, Tamások, bűnösök, talán árulók is, ráépíthetjük az életünket, és ha igazán rá tudjuk építeni, akkor megtérünk minden szeretetlenségünkből, nyomorúságunkból, tagadásunkból, árulásunkból is, minden bűnből. Mert ez az Isten akarata, hogy megtérjünk. És így akkor igaz a 12. rész első néhány verse, amely azt mondja, hogy ilyen a mi okos Isten tiszteletünk az Isten irgalmára. Itt van az alap, megvetve. Isten megvetette az alapot, az Isten irgalma, amely Jézus Krisztusban megvalósult, valóra vált. Kérlek titeket, testvéreim, okos Isten tiszteletként, szánjátok oda testeteket, élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok-e világhoz, a szeretetlen világhoz, a bűnös világhoz, a gonosz világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. És így lehet, hogy a gyülekezet működik, és a gyülekezetben élet van, és a gyülekezetet, amelyet ez a világ már régen ki akart írtani, tönkretenni, hogy írmagja se legyen, ez a gyülekezet még mindig fennáll, és a világ végzeléig fent fog állni, ami csak Jézus magához nem veszi a gyülekezetet, és az ő országába letelepíti. Mert a gyülekezet hordoz valamit. Mert a gyülekezetnek hordoznia kell valamit, és erről nem mondhatunk le. Mert Jézus azt mondta, hogy arról ismernek meg benneteket az emberek, hogy szeretni fogjátok egymást. Ez az ismertető jele. Az nem gyülekezet. Legyen az bármilyen, baptista vagy, metodista vagy, református vagy, evangélikus vagy, akármilyen, legyen katolikus. Az nem gyülekezet, ahol nincs szeretet. Az nem gyülekezet. Az nem Krisztus teste. Ahol szeretet van, az viszont Krisztusnak a teste. És erről beszél itt a Róma 12-ben, hogy milyen a szeretet, miben mutatkozik meg a szeretet, és mi nem a szeretet. Hát kezdjük akkor a rosszabbal, hogy mi nem a szeretet, hogy aztán a jóval végezhessük. Azt mondja az ige, hogy hát a képmutatás az nem szeretet, az nem igazi szeretet. Ez csak valami más, mert azt mondja, hogy a szeretet ne legyen képmutató, hipokréta. Hogy valamit mutat, valami szépet, és valójában nem az van. A mosoly mögött nincs az, aminek lenni kellene, nincs valóság. Olyan világban születtem, amely a jó világnak a vége volt. 40-ben születtem, a háború már megkezdődött, és aztán nagyon rossz időt jöttek, és láttam én is olyan pénzeket, milpengősöket, amiért egy gyufas katuját sem lehetett venni, mert a pénz tönkre ment. Ilyen az, amikor a szeretet elértéktelenedik. Amikor nincs mögötte tartalom, nincs mögötte valóság, mint hogy a pénz mögött akkor nem volt tönkre megy. A szeretet ne legyen képmutató. Valóban a testvér szeretet különösen a gyülekezetben, de a többi ember felé is a szeretet az legyen igazi a szívünkben. Nem mindenkit lehet egyformán szeretni, mégis egyformán kellene szeretni. Úgy értem ezt, hogy hát a tövis bokorhoz azért megfontoltan közeledünk, nem ölelgetjük a tövis bokrot. Különböző emberek vesznek körül bennünket, és megfelelőképpen kell közelednünk hozzájuk, de legyen bennünk őszinteség, ne legyünk képmutatóak, legyen bennünk őszinteség, de bölcsesség. Mert a szeretetben kell, hogy legyen mindig őszinteség, és kell, hogy legyen bölcsesség, és legyen benne jóság, legyen benne türelem, legyen benne megbocsátás, de ne legyen képmutatás, mert az nem jó, az semmire nem jó. Az olyan, mint az inflamáldozott pénz, mely tönkrement, amely értéktelen, az igazi érték, ami őszinte, ami jó. A tanítványok körében Jézus a legőszintébb szeretetet hintegette el. Azt mondja a Biblia, hogy mindvégig szerette őket. És bár különbözőek voltak ezek a tanítványok, mert volt köztük vámszedő is, aki a vámszedő asztaltól jött, voltak egyszerű halász emberek, és volt köztük zelóta is, aki lehet, hogy azelőtt a köpenye alatt tört hordott, és talán gyilkolt is, de ezek megtértek, ezek elfogadták Krisztust, és Jézus őszinte szavakkal, igékkel, őszinte szeretettel éltette őket és táplálta őket, és mindig megmondta nekik azt, ami igaz, ami jó, de nem egyformán lehetett ezt mindig megmondani. Jézus megtalálta az útját, a módját. Mert ha rájuk tört volna, elzavarta volna őket. De mint ahogy Pál írja, hogy mint ahogy az anya dajkálgatja a gyermekét. Hát ha Pálban ez a lelkület volt, hogy így dajkálgatta a hívőket, így szeretgette őket, kit-kit, a neki megfelelő módon, mert nem vagyunk egyformák, mert nem egyforma a habitusunk, a gondolkodásunk, a hátterünk, amelyből jöttünk, ezért meg kell találnunk a módját, hogy kit, kihez hogyan közeledhetünk, de mindig őszintén jöjjünk és őszintén közeledjünk, és a legjobb szándék legyen a szívünkben. És így nőttek fel ezek a tanítványok Jézus mellett nagyjá, és ezt vitték tovább, és így alakultak a gyülekezetek, amelyek az őszinte, tiszta szeretet alapján éltek. A zsidóságnak a vége lett ez a farizeusi valóság, a judaizmusnak a vége, amelybe belefulladt, hogy ott voltak jó néhányan, elég sokan voltak törvénytudó emberek, írástudó emberek, akik viszont végtelenül nagynak tartották magukat, és lenézték a többieket. És ebbe sínlődött a zsidóság, de Jézus újat hozott, a szeretetnek a közösségét hozta létre, amelyben nem mondjuk magunkról azt, hogy mi többek vagyunk, vagy kik vagyunk, és lenézzük a többieket, megvetjük. A baptista közösségen belül nem lehetnek egyháziak, meg világiak. Némely egyházban mondják is, hogy ezek egyháziak, ezek világiak. Még úgy is gondolják, hogy hát az eszül emberek kezébe nem is nagyon illik a Biblia, mert nem értenek hozzá. Nagy bajok vannak, hogyha így gondolkoznak az emberek. Már ott is akkor ez a hipokrita lelkület működik. Tudom, hogy nem vagyunk egyformák. Köztünk is vannak egyszerűbb emberek. Vannak tanultabb, iskolázottabbak. Az a jó, ha ez így van. Valamikor a baptista közösségben legfőképpen egyszerűbb emberek voltak. Szinte kirívó dolog volt az, hogy egy gyülekezetben, emlékszem, például a Rákos Csabai gyülekezetben, vagy a Pesterzsébeti gyülekezetben, hogyha volt egy-egy orvos, vagy tanár. Ez egy nagyon ritka eset volt. Ma olyan irányba haladunk, hogy hát a gyülekezetben egyre többen lesznek főiskolázott emberek, egyetemet végzett emberek, és ez így jó. És vannak egyszerű emberek is. És így ez megfér egymás mellett ez a kettő, de nem nézi le az egyik a másikat, még akkor is, hogyha talán nem érti úgy az írást, hát azért vagyunk, hogy segítsünk. Azért vannak különböző ajándékaink, hogy szeretetben az ajándékokkal építjük egymást. És így gazdagítjuk egymást. Így akkor a képmutatástól megmenekedünk, és fölvállaljuk egymásnak a szükségét. A másik, amit ki kell emelnem, hogy mi az, ami nem szeretet, hát ha a bosszúállás, a harag, az indulat, meg nem bocsátás, a bosszúállás befészkeli magát, az, mint a rákfene, úgy teszi tönkre a szeretetet. Mint a szú, amely belemegy a fába, és egyszer csak kidől a fa, mert tönkreteszi valami láthatatlan. Nem is látjuk a szemünkkel, mert olyan kicsi, de tönkreteszi. Ilyen a harag, az indulat, a meg nem bocsát, a bosszúállás. Ezért erről külön tanítást ad Pál apostol. Azt mondja, hogy ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. A világ azt mondja, hogy szeget szeggel. Kapja meg, amit érdemel. Mindenki. Mi ezt nem tehetjük. A világ azt mondja, hogy hát akkor betartunk neki. Mi ezt nem tehetjük. Krisztus azt mondta egyszer, hogy hát ha arcra ütnek egyik felől, akkor fordítsd oda a másikat is. Tehát akkor milyen vallás ez a kereszténység? Hát ilyen tehetetlen, ilyen gyámoltalan. Azt csinálhatnak vele, amit akarnak. Hát igen. Megölték az igazat, mondja Jakab apostol. És ő nem állt ellent nekik. Hát ha ezt tették a mi urunkkal, akkor mi különbek vagyunk ő nála. Talán jobbak vagyunk nála. Talán igazabbak vagyunk nála. Hát akkor ne tudnánk elszenvedni valamit, elhordozni valamit. El kell, hogy hordozzunk. Mert ha nem tesszük, akkor méltatlanná válunk a mi drága megváltónkhoz, aki nem ütött vissza, és aki mindent megbocsátott, még a kereszten is úgy imádkozott, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Mert valóban sok ember nem tudja, mit cselekszik. Mert nem tud úgy gondolkodni, ahogy kellene. Rosszul gondolkodik, helytelenül cselekszik, igaztalanul, gonoszul cselekszik. De hát ha minket fölemelt az Úr egy lelki szintre, akkor miért ne tudnánk úgy gondolkozni, mint ahogy Jézus gondolkodott? Erre tanít Pál apostol. Nagyon komoly ez a tanítás, amikor azt mondja, hogy ne te magad akarj igazságot szolgáltatni. Mert az igazság szolgáltatás az az isteni. Itt nem a gyülekezeti fegyelmezésre gondol. Ez egy másik dolog, mert igenis beszél a Biblia gyülekezeti fegyelemről, fegyelmezésről. Ahhoz is kell nagyon sok imádság, nagyon sok, talán bőjt is kell hozzá, nagyon sok szeretet és bölcsesség, de itt az egyéni életekben megmutatkozó problémákról van szó, hogy ne légy bosszúálló, azaz ne akar te magad megtorolni valamit, igazságot szolgáltatni. Mert akkor ez olyan, mintha bele akarnál ülni az Isten székébe, hogy te akarnál istenkedni, és már pedig én helyre teszem a dolgokat, és igazságot szolgáltatok. Nem fogod tudni megtenni. Nem. Mert ami az Istenre tartozik, az ő rá tartozik. Ezért mindig törekedni kell a békülésre, a megbocsátásra, a szeretetre, a jóságra. Az igazságot is el lehet mondani nyugodtan, de a többit bízzuk Istenre. Ha nem hallgat valaki ránk, akkor ne haragudjunk rá, bocsássunk meg, bízzuk Istenre. Így volt Pál apostol is, még a gyülekezetben is, és Jézus tanítását vette át, aki azt mondta, hogy hát ha nem hallgat a gyülekezetre sem, akkor legyen olyan, mint a pogány vagy a vámszedő. De majd az Isten megkeresi, utoléri, megkeresi rajta, és még lehet, hogy meg fog térni. Az a javaslata Pál apostolnak, hogy ha éhezik az ellenségünk, adjunk ennie. Ha szomjazik, adjunk innie. Kinek nem fordult volna elő az életében, még a gyülekezetben is, de a mindennapi életében a rokonsága között, hogy hát bizony adódik ellentétes helyzet, viszony, nekem az volt a gyakorlatom, bár nagyon meg kellett harcolnom, gondolnom és harcolnom, imádkoznom, de az volt a gyakorlatom, hogy hát ha volt ilyen lélek a gyülekezetben, nagy ritkán, tehát általában a testvérek azért nagyon jó páránykák és szeretetteljesek, és tisztelik azt, aki őket szereti, megbecsülik. De ha mégis volt olyan ellentétes indulatú, akkor azt mondta az Úr, hogy menj el hozzá, még többször, mint máshoz elmész. Még többször látogasd meg.
Hát,
Uram, hát hogy menjek? Hát nem tudok elmenni, hát nem akarok elmenni, hát nincs semmi értelme, mert olyan kemény, mint a kő. Ezt mondta az Úr, hogy nem baj. Menj el hozzá. Nehéz volt. De megtettem, és nem durgatörőmmel mentem, hanem szeretettel mentem. És mégiscsak valamit el lehetett mondani, el lehetett hintegetni, de érezte a lelkületemből, hogy én nem haragszom. Egy idő után megváltozott, meggyógyult. De azt mondja az ige, hogy parazsat gyűjtünk a fejére. Hát ez lehet, hogy egy kicsit drasztikus kifejezés, mert senki nem akar parazsat, még a bokájára sem, nemhogy a fejére tenni, mert hiszen az átlyukasztja még a kiégeti, még a bőrt is. Hát igen, de ezt átvitt értelembe kell gondolni, hogy az igazság, a szeretet igazsága, az nem marad nyom nélkül, mert a lelki ismeretet égeti, és hogyha tényleg szeretetet tudunk adni, gyakorolni azok felé is, akik ellenünk vannak, akkor ez az ő lelki ismeretük egy súlyosan érintés. Nem fogja békében hagyni őket. Tehát nem nekünk kell legyőzni a rosszat erővel, emberi erővel, hatalommal, hanem jóval kell legyőzni mindig a rosszat. Ez már aktív jó indulat. Így is mondja a 18. vers, hogy amennyiben rajtatok áll, minden emberrel békességben éljetek. Azután megemlíti a szeretetnek a pozitív oldalát, ami a gyülekezetben megvalósul, és amire törekednünk kell nem csak a gyülekezetben, a családban, hanem az emberek között is. De a gyülekezetben van egy különleges vetülete az isteni szeretetnek, amit így nevez a Biblia, ugye az isteni szeretet az agapé, a testvér szeretet pedig a Philadelphia. De ez az isteni szeretet, ennek az isteni szeretet a hordozója, és így lehet egy igazi testvér szeretet bennünk, hogy megismertük Jézus Krisztust, ami drága megváltónkat, aki az életét adta értünk. És azt mondja, hogy nincs senkiben nagyobb szeretet, mint ha valaki életét adja az ő barátaiért. El kell gondolkoznunk, hogy vajon a testvér szeretet, testvérek iránt való szeretet milyen fokon van az életünkben. Ha a Krisztus iránti szeretet ég a szívünkben, akkor a testvérek iránti szeretet is gazdag az életünkben. Legyen gyengéd, mondja Pál apostol. Így elgondolkoztam rajta, hogy testvér szeretet legyen gyengéd. Hát akkor ne legyen olyan kimért, olyan kiadagolt, hanem túláradó, bőséges, érzékeny, legyen gyengéd. Így eszembe jut a családoknak a helyzete. Ha egy család jó helyzetben van, a apa, anya, gyerekek, akkor meg a család többi tagjai, akkor ott van gyengédség. És ugyanígy kell, hogy a gyülekezetben, nagy családban is így legyen, hogy egy fiatal úgy tekintsen egy idős testvérére, egy fiatal lány vagy fiú, egy idős férfira, asszonyra, mint hogyha a saját édesapja édesanyja lenne. És egy idős férfi, vagy asszony úgy tekintsen a gyülekezetben levő gyerekekre, fiatalokra, mint hogyha az ő gyerekei, fiai, leányai, unokái lennének. Ez az intésben is így kell, hogy megnyilatkozzunk. Annyira érezzük át a helyzetet. Legyünk gyengédek. Arra tanít az ige, hogy tiszteletet tanúsítsunk. Sőt, a tiszteletben egymást megelőzőek legyünk. Azaz egymást felülmúlóak legyünk. Hallottam olyan testvérről, akit nem lehetett megelőzni a köszönésben, mert mindig előre köszönt. Mindegy, hogy fiatal volt, vagy idős. Tehát nem volt benne az elvárás, jogos, bár jogos elvárás, hogy egy idős emberre ráköszönjön egy fiatal. Gyorsan, minél hamarabb, már messziről. De ha nem így történik, akkor ebből se legyen probléma. Köszönjünk mi. Adjuk meg a tiszteletet a fiatal generációnak. Fiatalok pedig igyekezzenek megadni a tiszteletet az időseknek, kölcsönösen. Itt azt mondja, hogy egymást megelőző, egymást felülmúló tisztelet legyen. Ez a testvér szeretet. És ez a szolgálatban is megmutatkozik, a szolgálat készségben. Ez is benne van a 11. versben, hogy szolgálatnak való készség legyen bennünk, hogy segítsünk egymásnak. És mindig, amikor szolgálunk, akkor ne az embert nézzük, hanem azt mondja, az Úrnak szolgáljatok. Mert amikor egy embernek szolgáltok, egy beteget meglátogattok, vagy akár bármilyen formában segítetek, akkor ne azt nézzétek, hogy ezt kivel teszitek egy emberrel, hanem az Úrnak teszitek, és ő fog azért megjutalmazni benneteket. A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, írja 13. vers. Itt a szentek alatt minden hívő embert értette a Biblia kezdeti időkben. Tehát nem csak a kiemelkedő szolgáltatókat, hanem minden gyülekezeti tagot, hiszen így is nevezték őket a korai keresztények idejében, hogy szentek. És szükséget kell vállalni. És jó gyakorlat a mi gyülekezetünkben is az, hogy igenis szükséget vállalunk. Tehát akik a gyülekezethez tartoznak, első körben azok felé segítséget igyekszünk nyújtani. Akik nem tartoznak a gyülekezethez, még másodkörben azok felé is. Én úgy gondolom, hogy ez természetes dolog. Hiszen a Biblia is erre tanít bennünket, hogy segítsünk mindenkin, kiváltképpen a mi hittestvéreinken. Pál apostol ezt írja a Galácia levélben. Tegyünk jót mindenkivel, kiváltképpen hittestvéreinkkel. Furcsa lenne, ha fordítva történne. Mert hiszen azt is mondja a Biblia, hogy aki a saját családjáról nem visel gondot, az rosszabb a hitetlennél. Tehát, ha itt mindenkit elhanyagolnánk, elsőbben a saját családunkat, meg a gyülekezetben levőket elhanyagolnánk, és csak minden ki más felé akarnánk tenni valamit, aztán álmodoznánk, hogy mit teszünk, vagy mit nem teszünk. Realitásban kell gondolkoznunk. A Biblia realitása ez, hogy cselekedjünk jót mindenkivel, kiváltképpen a mi hittestvéreinkkel. Gyakoroljuk a vendégszeretetet, erre is buzdít bennünket. A gyülekezetünkben van néhány testvér, akiknek nagyobb épületük, házuk van, családi házuk, nagyobb lehetőségük van erre, de én most megfordítanám a dolgot, és azok felé is beszélnék, akiknek nincsen, tehát kisebb lakásuk van, talán társasházi lakásuk van, igenis a vendég szeretetet mindenki gyakorolhatja. Mert oda hív, ahol él, és ha szeretet van benne, akkor ott jól fogja érezni magát. Egy vendég, olvastam egy történetet, hogy valahol Amerikában megállt a limuzin, tudják, ezek a nagy, hosszú autók, nem olyan, mint a milyen, hanem hosszú, nem tudom, 6 méteres vagy 5 méteres a gyülekezet előtt, és illetve az állomásnál, és jött a meghívott vendég lelkipásztor is, vitte volna őt a szállodába. És akkor megérdeklődte, hogy nincsen a gyülekezetben egy egyszerű család, ahol őt szívesen látnák, de van. Akkor ő oda szeretne menni. Mert a családi, szeretetteljes családi légkör az mindig nagyon sokat jelent az igehirdetők a vendégek számára. És ezt mi is így gondoljuk magunkra, hogy képesek vagyunk. Minden család képes. Lehet, hogy egy kis többletmunkával jár együtt, de minden család képes arra, hogy olykor-olykor egy-egy vendéget szeretettel megvendégeljen. És azt mondja a Biblia, hogy nem is tudjátok, hogy amikor valakit megvendégeltek, angyalokat vendégeltek meg, mert az ő angyalaik ott vannak, és látják azt a jót, amit velük tesztek. A szeretet, azt mondja Pál apostol az 1 Korintus 13-ban, hogy a szeretet az nem irigykedik. Ha a testvéri szeretetbe befészkeli magát az irigység, az megint egy nagyon gonosz dolog, mert ugye ismerjük egymást, pláne baptista gyülekezetekben, hogy kinek milyen van, körülbelül tudjuk, anyagilag hogy áll, de én azt mondom, hogy ha valaki sikerül egy új kocsit vásárolni, örüljenek a testvérek azoknak is, akiknek nincsen, örüljetek az örülőkkel, ha valakinek van valami sikere, valami eredményt ér el, a mindennapi életben is, örüljünk azokkal. Ha valaki nehézségek között van, azt mondja, sírjatok a sírókkal, vagyis érezzünk egymással együtt, az igazi szeretet az együttérző, és ezt kell gyakorolnunk. Egymással egyetértésben legyetek. Hát ezen a ponton ne bukjunk el, testvérek, arra bátorítom az egri testvéreket, törekedjünk az egyetértésre. Ez nem azt jelenti, hogy akkor valami teljesen egyformán kell mindenkinek mindenben gondolkodni, mert a gondolkodás szabadsága az benne van a baptista körökben, de az alapvető dolgokban, alapvető fundamentális bibliai igazságokban legyünk teljesen egységesek, amik pedig határesetek, azokban lehet különbözőképpen gondolkodni, de ez ne bontsa meg az egységet. szeressük azokat is, akik egy kicsit talán valamiben másképpen gondolkoznak, mint ahogy mi gondolkodunk. Mert ha ezt tesszük, akkor megőrizzük az egységet. A Magyarországi Baptista Egyház több mindenben egyes gyülekezetek más színezetűek, így szoktuk mondani. Némely gyülekezet egy kicsit talán jobban törvényeskedő, de ha nem megy túlzásba, akkor és az evangélium mégis a legerősebb, akkor nem bukik el az a gyülekezet. De ha a törvényeskedés túlzásba megy, akkor az a gyülekezet bukását fogja okozni. Másik gyülekezet talán jobban megenged dolgokat. Különbözőek a gyülekezetek, de az a fontos, hogy egyetértés legyen. Beszéljük meg a dolgokat, jussunk egyértelembe minden gyülekezetben, így akkor Isten ügye előre halad. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben, ezt újból hangsúlyozom, mert ez nagyon fontos, a szeretet megőrzi a békességet. Arra is bátorít, és most már befejező szavak következnek, hogy az imádságban álhatatosak legyünk. Ez azt jelenti, hogy ahogy gyakoroltuk, és egy nagyszerű imaóra volt most, még Ukrajnára kiterjedően is imádkoztunk, meg a választásokra kiterjedően is imádkoztunk, amikor szűkebb körökben imádkoztunk. Nagyon fontos ez, hogy ez az imaközösség erőteljes legyen, és ez szinte minden vasárnapunkat megalapozza. De az egyéni imádságban is arra bátorít Pál apostol, hogy legyünk álhatatosak, amikor imádkozunk nem csak magunkért, hanem egymásért is. Közben járunk egymásért, mert így tudunk megmaradni a szeretet forrása az Úr Jézus Krisztus mellett. Ha nem imádkozunk, akkor úgy eltávolodunk a szeretet forrásától. Ha imádkozunk, olvasjuk az igét, imádkozunk, akkor ez újra és újra oda visz bennünket a szeretet forrásához, Jézushoz, hogy lehajoljunk és merítsünk belőle éltető vizet. Mindez akkor működik, hogy újból visszatérek az elejére, hogyha szeretjük az Urat. Hogyha lélekben buzgók vagyunk, rajongunk az Úrért. Nem véletlen használtam ezt a szót, mert az ige is használja, azt mondja, legyetek buzgók, lélekben buzgók legyetek. Ez nem egy olyan rajongást jelent, ami elítélendő, ami nem helyes, szélsőséges, hanem egy egészséges rajongás. Egyszer Kovács Géza bácsi is egy előadásában éppen erről beszélt, egy egész előadásban, hogy azt szeretném, hogy minden hívő rajongana az Úrért. Lehet, hogy valami más kifejezést is használt, hogy tényleg olyan buzgó lenne, hogy mindig ott lenne előtte az Úr, minden nap, állandóan, és akkor szeretetben beteljesedve a lélek által tudna élni Isten dicsőségére. Mert akkor az Isten erői működnek az életünkben, ha szeretjük az Urat. Mert ő szeret bennünket, de nekünk is kell szeretnünk őt, és ha őt tudjuk szeretni teljes szívünkből, teljes lelkünkből, minden erőnkből, akkor ő erőt ad ahhoz, hogy az egymás iránti szeretet is megvalósuljon az életünkben. Amen.